Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet, az igehirdetés és alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk a János írása szerinti evangélium 20. fejezetében, az első 10 versben a következőképpen. A hét első napján korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk, elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Előre hajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de mégsem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is. Bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadni a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Eddig Isten írott igéje. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, testvéreim a Krisztus Jézusban! Feltetném találós kérdésként, ne válaszoljatok rá magatokban, hogy hány evangélium van a Bibliában, az Új Szövetségben. Lehetne azt mondani, hogy 4, de lehet azt is mondani, hogy 1. Mind a kettő igaz. Ha úgy vesszük, hogy az evangélium egy műfaj, akkor 4 ilyen írás van az Új Szövetségben, Máté, Márk, Lukács és János neve alatt. Valószínű, ők írták. 4 beszámoló Jézus életéről és csodáiról, haláláról, feltámadásáról. És ezekre a beszámolókra a második században azt mondták a keresztények, hogy ez evangélium. Jó hír, amit leírtak. Nevezzük őket evangéliumoknak. De ez a 4 evangélista ugyanarról ír. Tehát egy örömhír van, egy evangélium van, ami közös mindegyikben. Tulajdonképpen, amit ma ünneplünk, ahogyan köszöntöttük egymást az Isten tisztelet elején, Krisztus feltámadt, valóban feltámadt, ez jó hír. Nem maradt a sírban, nem maradt a kereszten. Miért 4 evangélium van? Mert többen többféleképpen látták és emlékeztek az eseményekre. Más-más szentírónak más volt a célja, más volt a mondani valója és az olvasó közönsége is. Másképp kell ezekről a dolgokról írni zsidóknak, akik a zsidó hagyományokban nőttek fel, és jól értik, mi az a profécia. Másképp kell írni a görögöknek, a pogányoknak, akiknek fogalmuk sincs a zsidó vallásnak a múltjáról és kezdeteiről. Ezért különböznek az evangéliumok. Sokszor apró részletekben is. És amikor egymás mellé teszünk történeteket, ami ugyanaz, mégis különböznek a részletek. Nem azok az emberek voltak ott, ketten voltak, vagy éppen hárman, este volt, vagy éppen este felé volt, reggel, vagy hajnal, vagy pirkadat. Ki így, ki pedig amúgy emlékezett. De mindenki emlékezett. Mindenki, sokan, tömegek látták azt, amit 4 evangélista egyébként leírt. És miért láthatta mindenki Jézusnak a tetteit? Erre Jézus ad választ. Ezek Jézus szavai, amit olvasok. Nyíltan beszéltem, mindenki füle hallatára, mindig a zsinagógákban és a templomban tanítottam, ahova minden zsidónak bejárása van. Titokban nem mondtam semmit. Bárki írhatott evangéliumot. Bárki vehet a fáradtságot, többen is megtették, mint négyen, de ezt a négy írást ítélte úgy meg az egyház történelem, hogy méltók arra, hiszen csak Jézusról szólnak és rámutatnak, méltók arra, hogy egy gyűjteménybe bekerüljenek és kanonizálják őket. Ezért a mi új szövetségünk, a Bibliánk második része. De Jézus nyíltan beszélt. Nem volt egy szűk réteg, akiknek több titkot mondott volna el. Ő maga mondja, mindig nyíltan beszéltem. Nincsenek titkaim. És elterjedt szájhagyomány útján mindaz, amit Jézus tett. A csodák, a feltámasztások, a kenyérszaporítás, a tengernek a lecsillapítása, és meg annyi csoda, elterjedt a híre. Máté, Márk, Lukács, ez a három, a 60-as években írták le feljegyzéseiket, Jézus életét, 30 évvel a történések után. Máté eredetileg vámszedő volt, majd tanítvány lett. Jézus elhívta őt a pénztől. Azt mondta, hogy kövess engem, ő pedig fogta a vámszedő asztalát, teli pénzzel, a gazdagságot, és ott hagyta, mert Jézus hívta. Márk nem volt közvetlenül a tanítványi kör tagja, de fiatalon Péter apostolhoz csatlakozik, az ő kísérője lesz a missziói utakon, sőt, tolmácsa lesz. Lukács orvos, egy tanult ember, egy pontos ember, aki mindennek jól utána járt, ezt ő maga is így fogalmazza meg az evangélium elején. Ő Pál apostol munkatársa lett, és a földközi tenger partvidékén szolgált vele a missziói utakon. János, az evangélista, halász volt, testvérével, Jakabbal együtt, mint Péter meg András. Apostol lett, és különleges helyet foglalt el a tanítványi körben. Kicsit többet látott, mint a többi. Egy kicsit többször volt a mesterre, mint a többi. Többször adatott meg neki, hogy őt, Pétert és Jakabot Jézus külön elhívta valamilyen esemény kapcsán. Úgy ítélte meg Jézus, hogy nekik többet kell látni. Talán mert rájuk nagyobb feladat lesz bízva. Ilyen a megdicsőlés hegye. Amikor Jézus beszélget a megjelenő Illéssel és Mózessel, Péter, János, Jakabot lehet. Jairus leányának feltámasztása. Péter, János, Jakab bemehet a halott kislányhoz. És szemtanúi lehetnek, közelről, egy-két méterről látják, hogy a kislány feléled és feltámad, és ezt Jézus teszi. A Gecsemáné kertben, amikor Jézus imádkozik, és vért izzad, és küszködik, mert fél a szenvedésre az ember Jézus, elhívja magával Pétert, János, Jakabot, e hármat, és azt mondja, hogy virasszatok velem. És ők szinte test közelből látják, hogy a mester fél, és a mester vért izzad. Talán azt is látják, hogy angyal erősítette őt. János az, aki az utolsó vacsora alkalmával Jézus mellett ül. Igen, közel hozzá. És amikor Jézus azt mondja, hogy egy közületek elárul, akkor Péter odaint a vele szemben lévő Jánosnak, hogy érdeklődje már meg, hogy mégis ki az. És akkor János a mellette lévő Jézus ölébe lehajol, ugye a földön ültek, akkori szokás szerint párnákon, lapos asztal mellett, odadől a mesternek az ölébe és érdeklődik. Ilyen bizalmas közelségben lehet Jézushoz. János az, aki ott van a keresztnél, ismét pár méterről nézi a mester tusáját és halálát. Ő az, aki hallatja a mester utolsó szavait, pont azokat, amit éppen neki mond, meg a mellette lévő Máriának, Jézus édesanyjának, és egymásra bízza őket. Íme a te fiad, íme a te anyád. János mint egy kicsit többet látott volna a mesterből. És érdekes megfigyelni az evangéliumában, hogy a saját nevét nem is említi. Amikor magáról beszél 5 alkalommal, csak annyit mond, a mai igényben is benne volt, akit Jézus szeretett. Nem azért, mert Jézus személyválogató lett volna, hanem mert rá többet akart bízni. És láthatjuk is az ő életéből, hogy többet kapott. Ő többet kellett, hogy szolgáljon különös módon Jézus dicsőségére. Az a reggel, amit János is átélt, ahol ott volt Péter és a Magdali Mária, egy nagyon különleges reggel. Felejthetetlen reggel. Ezért lehet az, hogy olyan részletesen írja le János az imént felolvasott történetet. Szinte látjuk magunk előtt a jövés menést, ahogy a sírhoz jönnek, meg mennek az emberek, bekukkantanak, visszanéznek, hazamennek, hívnak másokat. Magdali Mária, Péter, János felváltva, van nagy mozgás van a sír körül. Szinte percről percre mi is átélhetjük, mi történt akkor, azon a nagyon különleges reggelen, amikor üres a sír. Ilyen még nem volt. Sírok nem szoktak csak úgy üressé válni. Főleg úgy, hogy semmi nyoma annak, hogy ott valami különös történt volna. Nincs durakodás, nincs nyoma sírrablásnak. Valami más történt. Ez a hajnal más. És ezért írja el János apostol a levelében, hogy amit kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel meg is tapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Jánosnak joga van ilyet mondani. János nagyon közelről látta a mestert, az életét, a halálát és a feltámadását. Milyen jó, hogy leírta azt, amit látott. 60 évvel az események után, a 90-es években, 60 évvel az események után, testvérek, akik már elmúltatok 60-70-80, emlékeztek, mi történt 60 éve? Van olyan különleges esemény reggel, vagy valami szombat délután, amire emlékeztek percről percre, mert úgy belétek égett, mert annyira fontos, mert annyira különleges? Tudtok ilyet felidézni? Talán nem. Mert ritka az olyan alkalom, az olyan esemény, ami így beleég az emberbe. Jánosba így beleégett ez a reggel. És minden pillanatát nagyon jól tudta, és talán százannyiszor, tucatnyiszor újra és újra, nemhogy magában átgondolta, elmondta, elmesélte. Köré gyűltek a kíváncsiskodók, a tanítványok, akiket érdekelt Jézus élete, és János újra és újra elmondta. És mit mondott el? Amit hallott? Nem. Amit látott, mert János ott volt. Kedves testvérek, én hiszek Jánosnak. Nem tudom, hogy vagytok vele. De miért hazudna valaki, aki ilyet látott? Miért szépíteni a történetet? Miért hallgatná el az igazságot? Ő ezt látta, ő ezt írta le. És annyira figyel a beszámolóban, még az apró részletekre, nyelvi részletekre, hogy amikor a látásról beszél, hogy ezen a reggelen ki hogyan látta a sírt, különbséget tesz, apró különbség, de mégis érzékelhető, ki mit látott. A magyar nyelvünk nem adja vissza. A görög eredeti szöveg visszaadja. Hogyan látott Mária Magdaléna, Péter, Simon Péter és János? Amikor a Magdalai Mária megérkezik elsőként, még sötét van, korán reggel a sírhoz, hogy a mester testét akkori szokás szerint bekenje drága kenetekkel, akkor annyit lát, és ezt nyilván már messziről is láthatta, hogy a kő el van hengerítve. Ennyit lát. Közelebb sem megy. Neki ez bőven elég, hiszen megrémül. El van hengerítve a kő. Ami ezt több férfinak az ereje kell, hogy azt a hatalmas követ, ami annak a vágy sírnak a nagy bejáratát eltakarja, ahhoz több ember kell. Ki tehette? És mikor ennyit lát, akkor siet a tanítványokhoz, Péterhez, Jánoshoz, és mondja, hogy mit lát, mert még hozzá költ valamit. Mária látása nagyon felületes és szelektív, és spekulatív, amikor azt mondja, hogy elvitték az urat. Sőt, még azt is mondja, hogy nem tudjuk, hogy hova vitték. Úgy beszél, mintha megbizonyosodott volna arról, hogy mi történt az úr testével. Pedig ő csak annyit látott, hogy nincs ott a kő. És még azt is spekulálja, hogy nem tudjuk, hova tették. Mintha kereste volna, mintha lett volna arra ideje, hogy ő elkezdje keresni Jézus testét. Nyilván nem volt rá sem ideje, sem lélek jelenléte. Mária látása ilyen felületes. Aztán megérkezik Péter és János. Péter már többet lát. Bemerni nézni a sírba. És egy dolgot lát, amin igazán megakad a szeme. Egy bizonyíték, egy tárgy. A kendő. Az a bizonyos gyolcs, amely Jézus teste be volt tekerve. Az egyik része a kő egyik oldalán, és ami a fején volt, szépen összehajtogatva a kő másik oldalán. Péter jól megfigyelte, mi van bent. Ennyit látott. Az ő látás a szemlélődő látás. A görög szöveg azt írja, hogy teóreó, teoretikus látás. Olyan látás, ami próbál a dolgok mögé látni, és próbálja az okot meg a célt is megérteni, de még mindig spekulál, és olyat gondol, amiről még nincs meggyőződése. Talán Jánossal közösen gondolkodnak, hogy akkor most mi legyen, megosztja a tapasztalatát, tovább spekulálnak, de talán nincs is rá idejük, mert János is benéz a sírba, és ő is másképp lát. Mást lát. Ugyanazt látja a szemével. Egy sír, egy üres sír, ledobott gyolcsokkal, fehér gyolcsokkal. Ennyit lát mindenki, mégis János most többet fog látni. És ezt nagyon egyszerűen fogalmazza meg ő, aki ezt átélte. Látott és hitt. Ez a János úgy látta ezt a sírt, hogy valami nagyon erős megbizonyosodás született a szívében. Nem spekulált, hogy vajon mi lehet a mester testével, kilopta el. Nem spekulált azon, hogy ő talán most álmodik, talán az egész csak szemfényvesztés, kora reggel az embernek még lehetnek ilyen fura látomásai. Nem ezen spekulál, hanem hisz. De mit hisz ez a János, testvérek? Mit lát, amit Mária meg Péter nem lát? Miben különbözik Jánosnak ezen a látása? Mit hisz? Látott és hitt. Hitt azt, hogy nincs ott Jézus. Hát azt nem kellett hinni, hiszen az látszódott, hogy nincs ott. Valami más kellett hinnie. Azt kellett hinnie, és azt hitte jól, hogy hol van Jézus. Azon kívül, hogy nincs ott. És az ő hite, az ő látása azt mondta neki, hogy Jézus feltámadt. Jézus valóban feltámadt. És ezt hittel ki tudta mondani. Nem az számított, hogy a kő el van hengerítve, és hogy a síron belül a ruhadarabok hol vannak, hanem az, hogy a mester nincs ott, mert feltámadt. Aztán elmúlik egy kis idő, és Jézus megjelenik a tanítványoknak. Tíznek. Nincs ott Júdás, ő már végzett magával, az áruló. Nincs ott Tamás. Később megjelenik Tamásnak, aki kételkedik. Hiszem, ha látom. És amikor meglátja Jézus és hisz benne, akkor Jézus ezt mondja Tamásnak. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Ez még több, amit János átélhetett az üres sírban. János látott és hitt. Jézus meg azt mondja, hogy nem kell látni. Azt mondja Jézus, hogy a hithez nem kell látás. És kiegészíti ezt a jézusi tanítást Pál apostolnak a szava, amikor azt mondja, hogy a hit hallásból van. nem látás által hiszünk, amibe belekapaszkodhatunk, amit látunk, amit megfogunk, hanem a hitnek a lényege, amit a zsidókhoz írt levélben is olvashatunk, a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Nem látom, de tudom és hiszem, hogy van. Tudom, hogy és hiszem, hogy Jézus feltámadt. Üres a kereszt, üres a sír. És ez nem cselszövés, nem szemfényvesztés, nem egy jó trükk, ami 2000 éve működik, hanem ez csoda, az Isten csodája. Jézus feltámadt. Valóban feltámadt. Mi testvérek nem mehetünk oda sírokhoz, keresztekhez és helyekhez, ahol nagy dolgok történtek. Bár Jeruzsálemben mondogatják, hogy itt meg ott, ez meg az történt, de hát ki tudja. Lehet, hogy nem úgy volt és nem ott történt, mert nem az a lényeg, hogy hol történt, hanem az a lényeg, hogy megtörtént. Mi hit által, látás nélkül hihetünk a feltámadott Krisztusban, és azért, mert van valaki, aki bennünket emlékeztet és meggyőz. Tulajdonképpen Jézus, de nem testben, hanem lélekben. Mert mit ígér az övének mennybe menet előtt? Íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hogyan van velünk Jézus? Ezt is megmondja. A pártfogón keresztül, akit az Atya elküld, a Szentlélek. És a Szentlélek ma is munkálkodik, és újra meggyőz bennünket, hogy a feltámadás igaz. Nem észszerű. Nincsen benne semmi logika. Még nem is bebizonyítható. De a Szentlélek meggyőz, hogy igaz. Pál apostol, amikor ír a korintusi gyülekezetnek, ő is ebbe a munkába áll be, amit a Szentlélek munkál benne is, amikor ezt írja. Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Pál apostol írásban a címzettek eszébe juttat valami nagyon fontos dolgot. Ugyanazt, amit már korábban mondott, az evangéliumot. Kedves testvérek, én most ugyanezt teszem. Nem írásban, nem levélben, hanem most szóban mondom nektek. Eszetekbe juttatom ugyanazt, amit már olyan sokszor előttem sokan gyülekezetek eszébe juttattak. Eszetekbe juttatom az evangéliumot. És azt mondom, hittel is meggyőződve, hogy az evangélium igaz. Isten nem hazudik. Krisztus valóban feltámadt. És azért tudom ezt kimondani, mert a Szentlélek meggyőzött róla. Téged, testvérem, a Szentlélek meggyőzött már? Vagy még mindig úgy látsz, mint Mária, felületesen? Vagy úgy, mint Péter, spekulálsz? Vagy talán úgy, mint Jézus ellenségei, akik azt mondták Jézusról, hogy csaló? Hogyan látod Jézust? Hogyan látod az üres sírt? Mit látsz? Csak követ? Meg gyorcs ruhát a földön? Mit látsz? Látod azt, amit János? Látod? Hogy nincs ott Jézus. Mert hol van? Feltámadt. Jézus valóban feltámadt. Testvérek, van örök élet. Mert mi is vele együtt, akik hiszünk benne, feltámadunk. Imádkozzunk. Úrunk, köszönjük, hogy te nem hazudsz. Nem tudsz hazudni, mert te szent vagy, és te vagy a szeretet. És köszönjük, hogy akik láttak és hallottak fontos dolgokat, ők leírták. Nekünk írták le a te dicsőségedre. Hát, hogy mi is mindezeket, amit hallunk, továbbadjuk, hogy mások is higgyenek benned. És egykoron találkozzunk majd ott, amit a tiéd számára készítettél el a mennyek országában. Amen.